Szerelem Párizsban. Ebben a romantikus érzelmeket kavaró kötetben Flautner Lajos, az író, emeritus sebész professzor, most nem a test, hanem az emberi lélek sebezhetőségével és szélsőséges helyzetekre adott váratlan reakcióival foglalkozik. A novellák között találunk olyanokat, amelyek aktuális kérdéseket érintenek, például a mostani járvánnyal, illetve korábbi járványok történetével is foglalkozik, de ebben a beszélgetésben most inkább essen szó a múlt feledhetetlen pillanatairól, vagy mindannyiunk számára fontos kérdésekről, érzelemről, tudásról, talentumról és az idő múlásáról. Sok novella helyszíne Párizs, ezért is indulunk onnan Flautner Lajossal, hogy mit jelent számára ez a város, és miért kiváló helyszín ahhoz, hogy ilyen gondolatokat kapcsoljon hozzá a történeteiben.
Párizs a világ fővárosa, és a magyar irodalom gyökereiben is állandóan felbukkan, Aditól kezdve az összes többi íróig, kalandokkal, szépséggel, művészettel. Tehát mindaz, ami az emberiségben, a kultúrában is a legmagasabb szintre eljuthatott, az mind megtalálható Párizsban. Valamikor kötelező volt egy magyar írónak Párizs közvetlen megismerése, mindenki oda kívánkozott, a festők, az írók, a művészek. Ez adta a támpontot ahhoz, hogy valaki igazán azt érezze, hogy olyan hullámokba tud bekapcsolódni, amelyek a művészet számára létfontosságúak. A Szerelem Párizsban ez a címe a könyvnek, mert nem csak a művészetről, hanem az emberi kapcsolatokról is szó esik benne, és hát nyilván ami legfontosabb, ami az induló novellában is van, ugye már magáról a szerelemről.
Gyönyörű helyszínek vannak benne, ahol ez a szerelmes pár megfordul, ahogyan felfedezik egymást és Párizst.
Igen, ha arra gondolunk, hogy a Városháza, a Saint-Chapelle-nek a csodálatos mozaikjai, üvegablakai, amelyeken át a fény, mikor beszűrő, akkor az ember nem csodálja, hogy a mélyen vallásos emberek számára is ezek ilyen búcsújáró helyekké váltak, és azóta is a szépség megnyilvánulásaként tartják számon. De hát ha a Rodin Múzeumra gondolunk, az is a világ szobrászainak a búcsújáró helyeként van számon tartva, és hát a Sacré-Cœur templom, amelyik föntről tekint le a városra, és jelképe annak a vallásos érzületnek, amelyik hát részben ugye a város fejlődésért is felelőssé tehető. Hát mindezek a szépségek, én azt hiszem a Moulin Rouge-zsal együtt, hol a népies oldalát, hol a művészi oldalát mutatják meg a számunkra, de sajnos ugye ma már azok a régi kávéházak, amelyek a művészeknek a találkozó helyei voltak, ugye ismerjük azokat a köröket, ahol volt olyan kávéház, ahol csak a festők jártak egy csapatban, és az annak a korszaknak, amelyik a festészetnek szerintem a fénykorát jelentették, annak a résztvevői ott találkoztak és vitatták meg egymással a művészet legújabb kérdéseit, vagy tiltakoztak együtt a szalon kiállításról való kitiltásuk ellen. Ezek, amelyeket mi már csak az irodalom alapján tudjuk felidézni. Annak idején ugye az egész művészeti világot megrengették, és nem véletlen, hogy ez azóta is a művészetek központjának tekinthető.
A novellák nagyon szépen illeszkednek Párizsnak ahhoz a sajátosságához, hogy ott a fény, és van mégiscsak egyfajta szomorúság, vagy a veszteség érzése akár.
Talán azért, mert az élet is ilyen. A sok szépség mögött, és ezt a mai világban különösen láthatjuk, hogy amikor mi azt hiszük, hogy ez a szépség, vagy ez a boldogság, vagy az a jólét, amiben élünk, az egy örök dolog, és ez már csak javulhat tovább, akkor egy pillanat alatt azt látjuk, hogy belecsöppenünk valami olyan dologba, amiről azt hittük, hogy már soha többet nem fog előfordulni, pláne, hogy itt Európában velünk, akik átéltük, és ezt a világháborút már megszenvedtük, hogy most ugyanazok a jelenségek, tehát a fény és az árnyék az életünknek a része, csak talán vannak olyan periódusok, amikor kedvezőbb a sorsunk, kedvezőbb a kilátásunk, és vannak periódusok, amikor ennek a inkább a negatív oldalai mutatkoznak meg. Ez tükröződik a novellákban is.
Mesél arról, hogy milyen területeket érintenek ezek a novellák, tehát az élet milyen szegmenseit?
Első helyen ugye a szerelemnek a megjelenési formái, akár a régi filmekből való felidézése, a Gérard Philippe-el történő nagy jelenet, ami a gyerekkoromnak az egyik ilyen meghatározó élménye volt, amikor a Luxemburg kertben ugye búcsúzik a szerelmétől, helyesebben szólva, hát kiadja az útját a férfi egy gyönyörű nőnek, és a nő mérgében, ugye ott a ligetben pofon üti a férfit, és büszkén, sértetten, zokogva egy kicsit elvodul, de megtartja azt a büszkeséget. Tehát ez azt hiszem a fiatalkornak egy ilyen meghatározó élménye volt, és talán ez kapcsolódik az összes többi ilyen párizsi jellegű történethez is, hogy mint egy filmet nézi az ember készíte kívülállóan.
A barátság is fontos, én úgy hiszem a könyvében, ugye?
Igen, és talán még a tehetség kérdése, ami egy rendkívül érdekes dolog, és erről ugye több vita is van, hogy a tehetség az vele születik-e valakivel, vagy bele lehet nevelni valakibe a tehetséget. És hát az egyik novellában elő is jön, hogy ebben a nagy vitában, hogy ki hogyan foglal állást, hogy bukkan fel mindig valahonnan az ismeretlenségből egy tehetség, és az egyik novella pont erről szól, hogy egy pécsi kongresszuson jutalomként a résztvevőket elvitték egy borkóstolóra hajóson valamelyik emeletes pincébe, és akkor a kongresszus elnöke bejelenti, hogy meglepetésként ő meghívott ott egyetlen fellépőt ide arra az estére, és ő fedezte fel, mégpedig úgy, hogy egy vidéki kis falu kántorjaként találkozott vele, és annyira megdöbbent, hogy milyen csodálatos hangja van, hogy ő úgy gondolta, hogy ennek a kongresszusnak ez lesz a fénypontja, hogyha a résztvevők meghallgathatják. És ami érdekes még ugye, hogy a novellákban, ha nem is csak közvetlenül Párizsra vonatkozóan, de ugye a szenvedélynek a különböző megnyilvánulási formái is feltűnnek, legyen ez akár mondjuk a játék szenvedély is, amelyik elragadhatja az embert. Én szerencsére nem estem ebbe a hibába, hát biztosan több oka is van ennek, mondjuk elsőként az, hogy azok az anyagi lehetőségek, amelyek egy ilyen szenvedélynek a kibontakozásához vezethetnek, azok nem álltak a rendelkezésemre, de minden esetre ugye az egyik történetben, a Casino Twist novellában szerepel az, hogy nagy nehézségek árán, amikor az ember bejut egy ilyen helyre, akkor hogyan tudja a tudatát befolyásolni az ott lezajló esemény, és hogy a zsetonoknak a halmozódása és átmenetileg a sikernek a látszat eredménye mennyire megzavarja az ember tudatát, és akkor a tudatában már lezajlik, hogy úristen, hát ebből a zseton mennyiségből, ami már itt áll előtte, már majdnem egy házat meg lehetne venni, akkora összeg, és akkor még ezt az egészet feltenni, és ha az is sikerül, akkor úristen, hát akkor már szinte gazdagnak fogok számítani, és ugye a Deus Ex Machina című jelenetben az egyik rokonnak a tisztánlátása, aki ebben a pillanatban leállította, hogy ezt az összes zsetont egyetlen számra feltéve kockáztassuk az addigi nyereményünket, kiderült, hogy egy pillanat alatt, egy pörgetés alatt, rien ne va plus, kész, és már elúszott volna az egész addigi nyeremény. Tehát ennek a szenvedélynek a fellobbanása és a realitáshoz való közeledése ennek a novellának például az ilyen ütköztetési pontja.
Flautner Lajossal beszélgettem a Szerelem Párizsban című könyvéről, ami az Erdélyi Szalon gondozásában jelent meg.